Kedves hallgatóink, bemutatták Sátoralja új helyen Kovács Judit, a Tátra gyermekei című regényét. Kovács Judit történész levéltáros eddig megjelent regényeiben a 20. század olyan kevéssé ismert traumáit dolgozza fel, mint a magyar nők sorsa a front és az orosz megszállás alatt, és a kollektív bűnösséggel sújtott magyar és német kisebbség háború utáni szenvedés története. Legújabb regényében folytatja Hartman Lili a Hazátlanok című könyvéből ismert Késmárki lány történetét, aki 7 év kálvária járás után egy óceánjáró fedélzetén az új világ felé utazik, de viszi magával a múltját, szenvedését, félelmeit. Közben folyamatosan meséli kisfiának azokat a Tátra meséket, amelyeket gyermekkorában hallott, és amelyeken keresztül egy másik világ sejlik át. Az írónővel Jászter Beáta beszélget.
Hogyan jutottál a Tátra mesékig? Hogyan kerültek a látókörödbe?
A Tátra gyermekei az előző regény, a Hazátlanoknak a folytatása. És a mesékkel való, Tátra mesékkel való találkozásom is ide nyúlik vissza. Trauma regény, a Hazátlanok és a Tátra gyermekei is. A szepességi német kisebbség háború utáni szenvedés történetét dolgozza fel mindkettő. A Benes dekrétumok által kollektív bűnösséggel sújtott német kisebbség sorsát dolgozom fel bennük. Annyira traumatikus, annyira borzasztó az ő történetük. Én rengeteg memoárirodalmat olvastam, visszaemlékezéseket, szemtanú visszaemlékezéseket, és borzadtam. A brünni halálmenet visszaemlékezői például, vagy a pszerovi tömegmészárlásról szóló emlékezések. Amikor azt gondolja az ember, hogy hogyan tehet ember emberrel ilyet, vagy hol volt a jó Isten, hol volt az Úristen, hogy engedhette. Amikor ezekkel foglalkoztam, akkor szó szerint rémálmok kísértettek éjszakánként. És volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy nem bírok el többet, pedig én csak olvastam, és a 21. században olvastam, és mégis. És akkor teljesen véletlenül a kezembe akadt Grósz Alfréd legenda gyűjteménye, egy kalcsuk és könyvecske, amely a Tátráról szóló legendákat, meséket, mesetöredékeket tartalmaz, hivatkozásokkal ellátva, de annyira varázslatos volt, és mint ahogy én vigasztalódtam idézőjelbe téve ezzel a varázslatos mesevilággal, akkor jött az ötlet, hogy ezeket a szörnyűségeket, amelyeket a regényben írok, oldani, befogadhatóvábbá tenni a mesékkel. És akkor töredezetten elhelyeztem egy-egy kis szakaszt, például a Karbunkulostorony legendájából, vagy a Tátra virágáról szóló, ez a Havasi Gyopár, a Tátra virágáról szóló meséből. No, de ezzel nem elégedtem meg úgymond, mert annyira szépségesek tényleg ezek a legendák és mesék, hogy amikor befejeztem a Hazátlanok regényt, akkor én tovább foglalkoztam ezekkel, és elkezdtem meséket írni. Meg is írtam komplett 5-6 mesét, és elhatároztam, hogy egy meséskönyv fog születni. Mert hogy vége a traumairodalomnak, nem bírok többet ebből a témából. No, de hát a Hazátlanok elég nyitottan ér véget, úgy ér véget, hogy a főhős, Lili Hartman felül egy hajóra, Amerikába hajózik, és szent elhatározása, hogy magával viszi azt a hátizsákot, amelyben országról országra, táborról táborra cipelte az életét, és bedobja az óceánba. Ezt a hátizsákot ő a háború után is évről évre őrzi, 1954-ig őrzi, hogy mi van, ha véletlenül menni kell. Az alapvető cikkekkel, váltásruhával, fogkrémmel, tisztákulószekkel van tele ez a hátizsák, minden évben felfrissítés, ott áll készenlétben. Tehát így ér véget a regény ezzel az elhatározással, hogy majd az Atlanti óceán közepén bedobja a vízbe, kvázi megsemmisíti a traumákkal terhelt módját. No, és akkor megírtam vagy 5-6 mesét, és akkor csak motoszkált bennem, hogy a mesék segítenek. A mesék, tudjuk jól, akár terápiás eszközként is szolgálhatnak. És akkor mi lenne, ha kísérném tovább Lili Hartmant, hogy sikerül-e neki feldolgozni a módját, bedobja-e azt a hátizsákot, és ezt az emlékezést erre a tragikus múltra oldom a mesékkel. Summa-summarum, meséskönyv nem lett belőle egy olyan regény, amelyben a regény szövetében, a főhős narrációjában 16 mese rövidebb, hosszabb formában fordul elő, és ezek a mesék kettős célt szolgálnak, A mesék segítségével emlékezik, gyakorlatilag egy emlékezeti formaként működnek a mesék, emlékezik a régmúltra, a közelmúltra, emlékszik az elveszett paradicsomra, a Tátra csodálatos világára, a békeidőkre, és emlékezik valahol a közelmúltra is, tehát a kiüzetésre. Ezen keresztül a mesék segítségével próbálja a kisfiának a szülőföldet, a gyökereit elmondani, megismertetni velük, mert a kisfiú egy fogolytáborban született, és nem tud semmit a múltról. Másrésztről, tehát az emlékezésen túl, másrésztről segítő eszköz a mese, mint említettem, segítettek engem is az írásban, a traumák megírásában, hogy ne legyen egy öncélú topzódás a borzalmakban a regényem, és akkor segítik a főhősömet is a traumákkal terhelt múltja feldolgozásában, mert, hogy egy klasszikust idézek, Jungot, a mese a mindenség kulcsa a lélek ajtaján kopogtat. De hogy idézek, az én főhősemet is, Jung mellett idézem, a mesében bármi megtörténhet. A mesében minden lehetséges. Éppen ezért nagyon ajánlatos megnézni a cipőnket, mielőtt felhúzzuk, hogy nem lapul-e páfránymag benne, és hogy mivel jár az, akinek véletlenül páfránymag kerülne a cipőjébe, azt meg lehet tudni a Tátra gyermekeiből.
A mesék nagyon jó ritmusban szakítanak ki minket, olvasókat Lili Hartmann jelenéből és közelmúltjából. Nem erőszakosan úsznak be a szemünk elé, hanem abszolút köti a jelen történése, akár az óceán mélyére megyünk le, vagy mondjuk az égen lévő felhőket képzeljük a Tátra csúcsainak, és a mesék nagyon szép ívet járnak be, hiszen a Tátra teremtésétől egészen az alvó lovagokig is, a télkirályon, az üvegasszonyon át koboldok, manók, nem éppen szerethető nagyszülők, szerelmesek, akik soha nem lehetnek egymáséi, ez nagyon szép ívet jár be ez a mesebirodalom, és hát van benne olyan, amely mosolyra fakaszt, és van benne olyan is, amely van olyan szörnyű, mint Lilinek a valósága.
Igen, ez tényleg így van. Vicces, vidám mese Szabala és a halál, a kalandja Szabalának. Zárójelben Szabala egy különleges mesefigura, mert hogy egy valóságos személy. 1809-ben született Zakopánéban, 1890-es években halt meg, ott is van eltemetve az érdemesek temetőjében. Ő egy nagyon híres mesemondó és regős, akit Vitkievics lengyel író a Tátra Homéroszának nevezett. Nos, és van benne nagyon vidám mese, mint a Kotnyel angyal, aki a Tátrával teremtés játszadozást játszik, és a mesék között egy jó pár olyan van, amely nagyon tragikus végű, és ellentétben azzal a klasszikus dramaturgiával, hogy a jó, a mesében a jó elnyeri jutalmát, a gonosz méltó büntetését, a sarkából kifordult világ az emberi gonoszság miatt pont fordítva történik, hogy ártatlanok bűnhődnek, sőt lelik halálukat. És igen, például a Moszkija Okó meséje, vagy Halastó meséje egy nagyon kegyetlen mese, emellett szépséges egyébként, és ebben a mérhetetlen idegen gyűlölet, amelyet az öreg Moszki táplál, szó szerint elpusztítja a lányával, unokáival, vejével együtt az egész világot, akkori világot. És itt nem nehéz párhuzamot vonni, hogy az én korszakomnál, a regényeim témájánál maradjunk, a holokauszba torkoló antiszemitizmussal, és azért ezeket a meséket én válogattam. Például a Moszkija Okó meséje nem véletlenül meséjét, nem véletlenül Lili zsidó osztálytársainak a sorsa keretezi, illetve Lili önmarcangoló monológia, hogy ő mit tehetett volna, nem vakarhatta le a falat, amikor Dávid csillagok jelentek meg rajta, és nem akadályozhatta meg, hogy elvigyék őket. Ezek a mesék egyébként azért is érdekesek, mert gyakorlatilag már a feledésbe süllyedtek, hiszen egy jó részüket a szepességbe a 13. században betelepülő cipszerek vagy szászok hozták magukkal valahonnan a szászföldről, és nem egy gyökerei a germán mitológiához nyúlnak vissza. Megint csak egy zárójel, például szerepel a Jancsi és Juliska, de az általunk ismert verzióval szemben a cipszer változata, amely némileg eltér a Grimm féle mesétől. Nos, tehát egy részüket a betelepülő szászok hozták magukkal, más részüket itt találták, az itt élő szláv népek között forgott, és harmad részüket ők maguk költötték a Tátra csúcsaihoz, tengerszemeihez kapcsolódóan. Az előbb említettem például Szabala, aki nagyon híres hegyi vezető, vezető mesemondó volt, és például egy ilyen mese is van, vagy szerepel a regényben, hogy Szabola és a halál. Nos, és ezek a mesék, amikor elűzték a II. Világháború után a németeket a Felvidékről, vagy Szlovákiából, így a Tátra aljáról is, ezek a Tátra mesék és legendák gyakorlatilag a feledésbe süllyedtek, és nagyon-nagyon nehezen hozzáférhetők módszázadi etnográfiai közleményekből bányáztam elő némelyeket, vagy a Kárpát Egyesület évkönyvei, ez is 1900-as évek eleje, vagy az említett Grósz Alfréd legendagyűjteménye német nyelvű Münchenben adták ki valamikor a 70-es években, és valahol válogattam nyilván, mert minden, amit megírtam, továbbírtam, és a saját számíze szerint tovább mondtam, minden nem fért bele ebbe a könyvbe, és válogattam közülük, de valahol talán ez is egy célom volt az elmondott emlékezeti forma és segítés mellett, hogy ilyen formában is maradjon meg, vagy váljon ismét kincsé némelyik Tátra mese.
Valós szereplők is megjelennek a regényedben. Ugye a kerettörténet az, hogy Lili Hartmann 7 év kálváriája után végre felül egy óceánjáró hajóra férjével, kisfiával, és elindul, még ha ideiglenesen is, egy ösztöndíj segítségével, vagy egy ösztöndíjnak köszönhetően az új világba. Adott a történelmi kor, ott vannak a fiktív szereplői, Lili és a hozzátartozói, ott vannak a mesehősök, de benne vannak a regényben, ahogy említetted, Szabala, és azok a hősök, akik a valóságban is velünk éltek a 20. században.
Így van. Tehát említettük Szabalát, említettük Grósz Alfrédet, a Kézsmáki német gimnázium legendás tanárát, nagyon híres alpinistát, Tátra kutatót, ők valóságos személyek, vagy Techner doktor, a zsidó orvos Kézsmárkon szintén élt és valóságos személy, és valóságos személy ihlette a regényben Rudolfként szereplő alakot, akit Stanislav Marusáz ihletett, illetve a húga, ő saját nevén bukkan fel a regényben, Helena Marusázova, és róluk azt kell tudni, hogy a Marusázok egy híres sí dinasztia tagjai, az 1930-as években 6 Marusáz versenyzett nemzetközi versenyeken, közöttük is a legjelentősebb, a mai napig a lengyel sí sport legnagyobb alakja közé tartozik, Stanislav Marusáz, aki olimpikon is volt. De emellett legalább ilyen fontos megemlíteni, hogy Marusáz a lengyel ellenállási mozgalom, a lengyel honi hadsereg hőse is, a II. Világháború alatt tátrai futárként szolgált, Zakopane és Budapest között jött-ment oda-vissza a Tátrán keresztül, télen síelve, és a lengyel emigráns kormány és a Lengyelország között csempészte a fegyvereket, embereket, pénzt, stb. Őt először a Csorbatónál elfogták, de megszökött, másodszor is elfogták, akkor Krakkóban volt börtönben, halálra ítélték, de a kivégzés előtt megszökött, utána Magyarországon bujkált a háború végéig, a háború legvégén Magyarországon, Budapesten is a nyilasok falhoz állították, de az utolsó pillanatban megmenekült, és a 80-as években halt meg. A húga, Helena Marusáz, szintén tátrai futár volt, tehát az ellenállásban dolgozott, és őt is elfogták, őt viszont nagyon szomorú a történet vége. Egy éven át tartották fogságban, kínozták, de senkit nem árult el, és egy év után kivégezték, még csak 23 éves volt. Tehát ők is szerepelnek a regényben, ők azok a igazi hősök, hogy azért bármilyen rettenetes és borzasztó volt az a korszak, de akkor is voltak hősök.
Lili Hartmann bűnös és áldozat. Nagyon sokszor tépelődik ezt a két szót rágva, hogy mit tehetett volna, illetve miért érdemelte ezt a sorsot. Fiatal lány volt, az élet állt előtte, a szerelem állt előtte, és egy olyan történelmi korszak következett el a világháború után, amikor sok millió más társával együtt a kollektív bűnösség elve miatt kiutasították, hazátlanná vált, és sokszor tépelődik ezen, hogy lehet, hogy bűnös, de érzi is valamilyen egészséges érzéssel, egészséges dacsal belül, hogy ő is áldozat.
Igen, nem bűnös, hiszen hogy lehet bűnös egy 18 éves lány, vagy egy csecsemő, vagy egy aggastyán? Ez valami felfoghatatlan képtelenség és szörnyűség a kollektív bűnösség fogalma. Ugye a Benes dekrétum a kollektív bűnösöknek nevezi a magyar kisebbséget és a német kisebbséget, és felelőssé teszi őket a háborúért. De azért pont a kollektív bűnösségből kifolyólag internálják, deportálják, pogromok történnek, és igen, ahogy mondtad, most maradjunk az én regényemnél, a háború után több mint 12 millió németet űznek el szülőföldjéről, nem csak Szlovákiából, a Szepességből, hanem Kelet-Közép-Európa országaiból, Magyarországról is, a svábokat. Gondoljunk bele, több mint 12 millió ember, és mindenki az újszülöttől az aggasztjánig bezárólag, mert ő német és bűnös, és akkor deportálják a volt Németországba, ugye? Felfoghatatlan. A másik kérdés, hogy mit tehetett volna? És az előbb mondtam, hogy voltak hősök, igen, például Marusa azok, Helenától kezdve a testvéreig, Grósz Alfréd, de hát hétköznapi emberek, kis emberek. És maradva a holokausznál és a zsidók deportálásánál, ugye Lili önmarcangoló beszéde, monológia ez, hogy mit tehettem volna, nem vakarhattam le a falat, és nem akadályozhattam meg, hogy elvigyék őket. Ugye milyen érdekes, hogy a valóságban is megtörtént, és a regényben is leírtam ezt az esetet, hogy Kézsmákról Teichner doktort, ő szülészorvos volt, szintén deportálták az egész családjával együtt, és Auschwitzba, és egyedül Teichner doktor élte túl, és tért vissza Kézsmákra. De Kézsmák az a város, vagy az a szepességi vidéken vagyunk, ahol szlovákok, magyarok, németek békében éltek egymással évszázadokon keresztül, és érdektelen volt, hogy ki milyen nemzetiségű. És a német fiatalokat államközi egyezmény alapján kötelezően Szlovákiában, egyébként zárójelben Magyarországon is így volt, 42-től, kötelezően a Waffen-SS-be sorozták, és nem a szlovák hadseregbe, vagy nem a magyar hadseregbe, nem volt választás kérdése. És akkor ott volt az SS tetoválása felkarukon. Na és akkor lényeg az, hogy a háború után Teichner doktor megmenekül, és hazajön Auschwitzból, és ő operálja ki a német fiatalok hónajából az SS-jelt, ami egy bélyeg, ugye, a háború után, a kilincset egymásnak adják neki, mert hogy egy kis halvány folt, és nem látszik semmi, és megszabadulnak a bélyektől. De Teichner doktort föladja valaki, egy aljas gazember, és Teichner doktor ott találja magát a békében, a tököli vád börtönében, tehát együtt raboskodik az Auschwitz-et túlélt zsidó orvos, aki kioperálja az SS jelet a német fiatalok hónajából, meg itt a magyar kisebbség lefogott tagjaival. Erre mondom azt, hogy a legszárnyalóbb írói fantázia képtelen ilyet kitalálni, mint amit az élet produkál. De még egyet ide szeretnék megjegyezni, nevezetesen azt, hogy ez sehol máshol nem történhet meg a világon, mint az így csodálatos Tündérszigetemen, ami már elsüllyedt, már nem létezik, a volt, egykor volt Szepességben, ahol egy mondatot németül kezdtek, folytatták magyarul, és befejezték szlovákul, vagy fordítva.
A regény végén kiderül, hogy Lili Hartmann bedobja az óceánba ezt a bizonyos múltat az életéből, a félelmeit, és az elkeseredettséget, hiszen minden ott van abban a hátizsákban. Ezt most nem áruljuk el, ehhez el kell olvasni a Tátra gyermekeit. Azt viszont szeretném, ha elárulnád, hogy most mivel foglalkozol, hiszen azt mondtad, elég volt a traumafeldolgozásból, de gondolom, hogy már van valami a gondolatodban, amilyen úton szeretnél elindulni.
Nem vagyok babonás, valahol mégis babonás vagyok, és erről úgy részletesen nem szeretnék most semmit elárulni. Valahol szabadulni szeretnék már a 20. századtól, sok ez már. Még írónak is, de átélni, még megírni is, sok ez már. Másrészt meg azért most nagyon izgatja a fantáziámat az 50-es évek, és az 56 is. Családomban tudok olyan történeteket, amelyek várakoznak, hogy kezdeni kéne vele valamit. Hát talán ez, talán nem ez. Most talán ennyi, ha zavaros is volt egy kicsit az a válasz.
Köszönjük szépen, várjuk a következő írásaidat, és köszönjük, hogy segítesz nekünk is feldolgozni a 20. század traumáit, hiszen mindannyian érintettek vagyunk. Köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm, ez az érintettség egy kulcsszó, én is úgy gondolom, mi az x-edik nemzedék, második, harmadik, sőt majd a negyedik nemzedék, és sajnos, hogy igencsak érintett.
Kedves hallgatóink, bemutatták Sátor Alja Újhelyen Kovács Judit, a Tátra gyermekei című regényét, az írónővel Jászter Beáta beszélgetett.